Amikor az énekesek az első éneket énekelték, az volt a legszebb nap az életemben, amivel Isten valaha is megajándékozott engem, amikor Jézus bevonult a sötét földi létembe. Ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. Az meg lehet, hogy előzőleg és később is voltak vagy maradnak számotokra jelentős napok, de a legnagyobb, a legjelentősebb nap, amelyet soha nem felejthetünk el, ez az a nap, amikor találkoztunk Istennel, amelyen megtapasztaltuk Isten kegyelmét, átéltük azt, az a nap, amelyen szívünket betöltötte Isten szeretete. Az az a nap, amikor megkegyelmezett nekünk. Az a nap, amikor az üdvösség bizonyossága betöltötte a szívünket. Ez az a nap, ez a legszebb nap, amit soha nem fogunk elfelejteni. Az embereknél úgy van az ember, hogy egyszer a kegyében vagyunk valakinek, és egyszer a kegyvesztettségében. Az emberek egyszer elfogadnak, és egyszer elutasítanak maguktól. De Istennél ez egészen másképp történik. Ó, milyen hálásak lehetünk! Isten nem olyan ember, vagyis Isten nem ember, aki egyszer megkegyelmez, majd később meggondolja magát. Nem. Az ő első döntése egy örökkévaló döntés. És ő azt mondja, akinek én megkegyelmezek, vagy irgalmas vagyok, az irgalmasságban részesült, és akin megkönyörültem, annak megkönyörültem. Mi, emberek, egészen másképp viselkedünk. A mi szabványaink teljesen eltérőek. De hála legyen az Úrnak, hogy az üdvösség nem emberi lényektől vagy emberi szabványoktól lett függővé téve, hanem a megváltás egy befejezett, tökéletesített műve Istennek, amely te érted, és én értem, megtörtént. Isten nem tudott többet tenni, mint megváltani bennünket. És ez elég is? A teljes megváltás te érted, és én értem. A Golgotai kereszten beteljesedett. Istenhez csak egyféleképpen lehet eljutni, mégpedig a Golgota keresztjén keresztül. A zsidókhoz írt levélben az új, élő útra van utalás téve, amely a kiengesztelődés vére által lett életbe léptetve, és amely lehetővé tette, és megteremtette számunkra az Istenhez való hozzáférést, a szentek szentjébe való bejutást. Ami Urunkról olvastunk a Lukács 4-ből, én elolvastam magamnak még az előtte lévő két verset is, itt az van mondva. Ekkor Jézus így válaszolt neki, tehát a kísértés története itt először is véget ér, és azt mondja itt tovább, a 12. versben, erre Jézus így válaszolt neki, meg lett mondva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Már most, amikor az ördög befejezte minden kísértését, elállt ő tőle egy alkalmas vagy egy megfelelő időpontig. Tulajdonképpen ez most tűnt fel nekem legelőször, eddig mindig azon a véleményen voltam, hogy a kísértés története itt véget ért, és ezzel vége lett, de itt ez áll egy alkalmas vagy megfelelő időpontig. Amikor egy kísértés történet véget ér, és az embernek az a benyomása, hogy az ördög valahogy allább hagyott, mintha már elérhetetlen lenne, akkor az ember szinte beletörődik abba, hogy majd csak talál egy alkalmas időpontot még megint. De a mi Urunk ellenállt neki, és győztesen kikerült a küzdelemből. Egy ószövetségi igeszakasz jutott eszembe, amelyben az üzenet kifejezés többször is előfordul. És amikor Schmidt testvér felolvasta ezt az igeszakaszt, amelyet mindannyian együtt hallottunk, hogy a szegényekhez eljusson az örömhír üzenete, akkor ez az íge újra eszembe jutott, és úgy gondoltam, hogy Isten akarata, hogy útalással legyek rá. A Lukács 12-ben, mielőtt az Ószövetségre térnénk, szeretnék még olvasni a mi Urunkról, tehát Lukács 12, itt a 49. verstől ez olvasható. Én a véget jöttem el, hogy tüzet ízítsak ezen a földön. És mit is kívánhatnék inkább, mint hogy már is égjen. De egy keresztséggel még meg kell keresztelkednem előtte, és mennyire szorongok, mennyire sürgetve érzem magam, amíg ez bennem következik. Azt hiszitek, hogy én azért jöttem, hogy békességet hozzak erre a földre? Nem. Mondom nektek, sokkal inkább meghasonlást, egymásnak ellentmondást. Mert mostantól fogva öten, akik egy házban laknak, megoszlanak. Hárman lesznek kettő ellen, és ketten a három ellen, és így tovább. Itt különösen az a szókifejezés foglalkoztatott, én a véget jöttem, hogy egy tüzet ízítsak ezen a földön, és mit is kívánhatnék inkább, mint hogy már is égjen. De egy keresztséggel még meg kell keresztelkednem előtte, és mennyire szorongok, mennyire sürgetve érzem magam, amíg ez be nem következett rajtam. Nem csak te és én kerülünk olyan helyzetekbe, amelyekben félelem és nyugtalanság uralkodik el rajtunk. Ami Urunk maga is átment ezeken az életútakon, és éppen mielőtt Isten eme tüze pünköstkor a földre hullhatott volna, végbe kellett menjen rajta, el kellett viselje ezt a szenvedés keresztséget. És ő azt mondja, mennyire szorongok, mennyire sürgetve érzem magam, amíg ez be nem következik. Ha egy ember egy megpróbáltatás középpontjában van, teljes szívéből azt kívánja, hogy ez a próba nagyon gyorsan mégis véget érjen. És nem ritka esetben úgy van, hogy az ember egy kicsit aggódik a vizsgálat eredménye miatt. Jézus, ami Urunk, átment, ő egyszerre volt mindkettő, Isten és ember is. Emberként átment minden megpróbáltatásokon az emberekért. És embernek találtatott, hogy mi ne essünk kétségbe a mi megpróbáltatásainkban, hanem legyünk derülátóak, és tudatában annak, hogy Isten győzelmével leszünk megkoronázva. Az Ószövetség ige szakasza ez esetben az üzenetről és a győzelemről is tanúsítást tesz majd. Én a véget jöttem, hogy egy tüzet ízítsak ezen a földön, és mit is kívánhatnék inkább, mint hogy már is égjen. De egy keresztséggel még meg kell keresztelkednem azelőtt. Tudjátok, mielőtt Isten valami nagy szabású és hatalmas dolgot tenne, a legmélyebb mélységeken keresztül megy. Maga az Úr azt mondja, és mennyire szorongok, mennyire sürgetve érzem magam, amíg ez be nem következik. Dávid, aki királlyá lett felkenve, egészen különös útakon és a legnehezebb próbákon kellett keresztül mennie, mielőtt eljött volna az ő ideje, és most ezzel fogunk foglalkozni, mert hiszen Krisztus is a Dávid fia. A második Sámuel 18. fejezetéből olvasunk. A második Sámuel 18. fejezetéből a 19. verstől kezdve. És mondta Ahimász a Sádok fia Joábnak: én szívesen elszaladnék, és elvinném a királynak a hírt, hogy az Úr győzelmet adott neki az ő ellenségei felett. Hadd álljunk meg közvetlenül az első felolvasott versnél. Még nem kell tovább olvasnotok, különben akkor már tudjátok, mi következik. Majd még rátérünk erre. Itt találkozunk egy olyan emberrel, aki nem lett elküldve, aki nem lett megbízva semmivel, aki csak szemlélője volt egy bizonyos dolognak, de aki mégis azt mondta önmagától: szívesen futni szeretnék, hogy elvigyem a királynak az üzenetet. Nevezetesen azt, hogy az Úr győzelmet adott neki az ő ellenségei felett. Nos, mi azt mondhatnánk, hogy ez mégiscsak egy dicséretes döntés volt, amit ugyan támogatni lehetett volna, és azt mondhatta volna neki Joáb: nos, fuss, amilyen gyorsan csak tudsz, és vidd el neki ezt az üzenetet a királynak, hogy Isten győzelmet adott neki. De később meg fogjátok látni, hogy Dávid azt mondta ennek az embernek: lépj félre, és valaki más kellett előlépjen helyette, aki meg lett bízva egy üzenettel, hogy jelentse be ezt a győzelmet. És meg fogjátok látni, hogy az, aki Isten országának ügyeiben önszántából erőltetetten szeretne valamit, a magát megjátszó ember, ez nem létezik Isten országában. Mindazok, akik ellettek küldve, nem kívánták, hogy elmenjenek. Ők vonakodtak. Az egyik azt mondta: túl fiatal vagyok, a másik azt mondta: nem tudok beszélni, és mindegyikük más-más ellenvetést hozott, úgymond. Itt azonban találkozunk egy emberrel, aki azt mondja: én el szeretnék futni, és elvinni a királynak az üzenetet, hogy az Úr győzelmet adott neki az ő ellenségei felett. De Joáb így válaszolt neki: ma nem te vagy a megfelelő ember erre az üzenet átadásra. Egy másik alkalommal lehetsz te is hírvivő, de ma te nem lehetsz az üzenet átadója, mert végül is a király fia halt meg. Tudjátok, Istennek van egy terve, és ezt a tervet elhelyezi azok szívében, akiknek részük van az ő tervében, akik betekintést nyernek Isten tervébe, amelyet a kijelölt időben meg fog valósulni is. De Joáb így felelt neki: ma nem te vagy a megfelelő ember erre az üzenet átadásra. Egy időszerű, célra megfelelő üzenet átadás előfeltétele az, hogy rendelkezésre álljon időszerűen a célra megfelelő ember a megfelelő időben az üzenet közvetítésére. Az a kívánság erőltetetten elérni valamit a magát megjátszó ember voltaképpen gyerekesen hangzik, ha megkérdeznétek a gyerekeket, karácsonykor igen, akkor az egyik gyereknek ez lenne a kívánsága, a másiknak pedig amaz. De Isten országában ez nem így van, hanem ahogy Isten akarja. Nem te vagy a megfelelő ember erre az üzenet átadásra. És most tovább folytatódik a 21. verssel. Erre fel megparancsolta Joáb az ő szerecsenjének, tehát egy pogánynak: indulj te el, jelentsd a királynak, amit láttál. Ekkor a szerecsen levetette magát Joáb előtt, és elsietett. Ez az ember egy olyan valakit választott, ez a Joáb, akit senki más nem választott volna meg. Mindenki valaki mást választott volna, egy jó és egy bátor izraelitát, ugyebár, és elindította volna útnak, azt mondván: fuss, amilyen gyorsan csak tudsz. De ez az ember, Joáb, kiválaszt egy pogányt, egy szerecsent, és elküldi őt egy dicsőséges üzenettel. És ha tovább olvassuk, és pedig a 22. verstől, megint: de Ahimász, a zsátok fia, ismét ezt mondta Joábnak: történjék ugyan bármi, hadd eredjek én is futásnak a szerecsen nyomába. Joáb így válaszolt: vajon miért akarsz te voltaképpen futni, én fiam? Hiszen nem fogsz hírvivői tiszteletdíjat kapni. Felfigyeltek, hogy mire megy ki az egész? Az egyiknek az lett a feladata, a megbízatása, hogy hírnökként a győzelem az örömüzenetét közvetítse, és ezért jutalomban is részesüljön. Megkapja ennek jutalmát. A másik az ragaszkodik a saját döntéséhez, és azt mondja: hadd fussak én is utána, engedd meg, hogy fussak. Olyan sokan vannak azok közül, akik nyomába akarnak eredni annak, akit Isten elküldött. Hadd szaladjak én is csak utána. Ez azonban nem egy eredeti elrendelés egy isteni üzenetnek. Utána szaladni valakinek bármelyik szerecsen és bármelyik ostoba is tud, de nem ez a lényeg. Voltaképpen az isteni üzenet isteni megbízatásáról van szó, és ez az, amire elengedhetetlen az előzetes megbízatás. Azt mondja természetesen: hadd fussak én is a mór vagy a szerecseny után. Joáb így válaszolt neki: miért is akarsz futásnak eredni utána, fiam? Minden bizonnyal nem fogsz hírvivődiat sem kapni. Majd azt válaszolja: jöjjön, aminek jönni kell, én futni fogok. Hadd fussak én is a mór vagy a szerecsen után. Joab így válaszolt: miért akarsz futni, fiam? Bizonyára nem fogsz hírvűdíjat kapni. Ő pedig így válaszolt: bármi történjék is, én futni fogok. Igen, ez a történet, ez a helyzet. És ez nem kizárólag csak a múlt történetet. Nos, ti talán azt mondhatjátok: igenis, Frank testvér, te egy körülbelül 2700-2800 éves történetet olvasol itt fel előttünk. Nem igazán. Én egy olyan történetet olvasok, amely ugyanolyan aktuális, ugyanolyan korszerű, mint amilyen akkor volt, és semmi más. A Biblia nem egy régi történelemkönyv, a Biblia Isten szent ígéje, amely a Szent Szellem által átlényegül előttünk, és kinyilatkoztatja nekünk a megadott időpontban azt, amire szükségünk van. Amennyiben a Biblia egy régi történelemkönyv lenne, igen, akkor egyáltalán nem kellene olvasnunk benne. Nem. Isten az ő igén keresztül szól hozzánk. És ez meg van írva, hogy minden írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, stb. Ő pedig, Ahimász így válaszolt, bármi történjék is, én futni fogok. Ekkor Ahimász a Jordán vidéken keresztül vezető útat választotta, és megelőzte a Szerecsent, a Mórt. Nos, itt találkozunk egy nagyon fontos, sajátos módon lezajlott eseménnyel. Itt a tényleges megbízott ember megelőzte egy másik. Néha neki valahogy volt valami a szívében ennek az Ahimásznak, ami arra késztette, hogy mégis megtegye ezt, hogy úgymond megnyerte a versenyt. A köznyelvben ma azt mondanánk, ember, de hiszen megelőzte a másikat, remekül halad a versenyben, lehagyta azt az embert. A másik minden bizonnyal nem tudott valahogy gyorsabban futni. Itt az van írva, hogy megelőzte a Szerecsent. De ezzel még nincs vége. Annak érdekében, hogy megtudjuk, mit végzett Isten, mindig a történet végét kell szemügyre vennünk. Dávid pedig éppen a két kapu közepén, a kapuaj közepén ült. Miközben a felderítő, az a kémlelő a falon sétált a kapu tetején irányában. Amikor ez szétnézett és szemmel tartotta a környéket, meglátott egy férfit, aki feléje futott. Ekkor a felderítő, a kémlelő egy kiáltással jelentette a királynak, amit látott. A király azt mondta, ha csak egy jön, akkor jó híreket hozhat. Ha csak egy van, akit látsz, akkor a dolog egyértelmű, akkor jó hírekkel szolgálhat. És azt hiszem, Branham testvér volt az, aki kifejtette, hogy Istennek mindig volt egy, akit elküldhetett. Újra és újra. Csak el kell olvasnotok a prédikációkat egy kis odafigyeléssel. Nem úgy, mintha gyufaszállal kellene kitámasszátok a szemeteket, akkor már túl késő, hanem odafigyeléssel. Igazán nyitott szívvel, és hagyjátok, hogy Isten szelleme megszólaljon. Akkor megtudjuk, hogy mit akar Isten közvetíteni. Ő meglátott egy ember, és a király azt mondja neki, ha csak egy van, egy jön, akkor a dolog rendben van. Akkor annak lesz egy olyan üzenete, amire örömmel várunk. Miközben Amaz egyre közelebb és közelebb érkezett, a felderítő, a kémlelő egy második embert is észrevett, amint rohanva egyre közelebb érkezik, és így kiáltott be a kapun. Egy második embert is látok, egyedül rohanva közeledni. Erre a király így szólt hozzá. Ő is jó üzenetet hoz. Mivel egyedül volt, tehát a jó üzenet reménye még mindig fennállt benne. Ha ketten lettek volna, akkor megbeszélték volna egymással, és nem lett volna belőle semmi. Aztán a 27. verset érünk át. A felderítő, a kémlelő ekkor így kiáltott tovább. Az első futásáról azt hiszem, hogy felismerem Ahimászt, a Sádok fiát. A király így szólt. Ez egy derék ember. Bizonyára jó hírekkel jön. Ekkor Ahimász így kiáltott a királynak, mikor odaérkezett. Győzelem! Aztán levetette magát a király előtt, arccal a földre borult, és így kiáltott fel. Magasztalva legyen az Úr, a te Istened, aki feladásra kényszerítette azokat, az embereket, akik kezet emeltek az én Uram, a király ellen. A király pedig megkérdezte, avagy jól van-e az ifjú Absalom? Ahimász így válaszolt. Én ugyan nagy zűrzavart, vagy felfordulást láttam, amikor a király szolgája, Joáb, elküldte a te szolgádat, de voltaképpen nem tudom, mi zajlott ott le. Nos, igen. Egy nagy tumultust végignézni, és azután nem tudni, hogy valójában mi is történik. Nos, ez senkinek nem használ semmit. Ha már látod a felfordulást, akkor meg kell tudnod, hogy lényegében miről is van szó. És ha azután még futásnak is eredsz, akkor tudnod kell, mit lehet mondani. Ha csak annyit tudsz mondani, hogy láttam egy nagy felfordulást, de nem igazán tudom, hogy mi zajlott ott le, akkor egyáltalán nincs mit jelentened. A felfordulás senkinek sem használ semmit. És ha nem tudod, hogy mi történt, hogyan végződött a felfordulás, akkor alapvetően nincs semmi jelenteni valót. És tudjátok, mi történt? Ezt rögtön a 30. versben elolvashatjátok. A király így válaszolt neki. Állj félre, és maradj itt állva. Mi volt a helyzet? Így hát visszalépett, és visszahúzódott a háttérbe. A háttér, a király azt mondja neki, lépj hátrébb, állj oda félre, kész. Ez nem az, amire vártam. Amit te mondasz nekem, azt 100 más személy is elmondhatta volna nekem. A te válaszod számomra még nem jelent semmi feleletet, mert a megfelelő válasz hiányzik abból, amit elmondtál. És aztán azt olvassuk tovább a 31. versben. Amikor már a szerecsen is megérkezett, és fölkiáltott, én, Uram, a király, engedje meg, hogy az örömhír közölve legyen vele. Nos, ennek már volt egy üzenete, hiszen éppen ezt tartottuk szem előtt már az ige hirdetésünk kezdetén. Itt ez áll. A legszívesebben futásnak erednék, és elvinném az üzenetet a királynak. De ő nem lett elküldve erre, hanem ez a másik lett elküldve. És itt azt mondja, az én uram a király, engedje meg, hogy tudtul adjam az örömhírt, miszerint az Úr a mai napon győzelmet adott neked, mindazok felett, akik fellázadtak te ellened. Tehát itt nem csak egy ködös üzenetről volt szó, hanem egy örömüzenetről, egy győzelmi üzenetről, amelyet ez a hírnök át kellett, hogy adjon Isten emberének, amit hozott neki. Tulajdonképpen ez az, amit Isten valamennyi szolgálja és hírnöke hirdet, vagy hordoz ezen a földön. Ez az örömüzenete. És amikor a Jelenések 10. fejezetének 7. versét olvassuk, ott megtaláljuk ezt a szókifejezést az örömüzenetről. Nevezetesen azt, hogy azokban a napokban, amikor a 7. angyal közhírré teszi az ő üzenetét, az utolsó részt a legkevesebben olvassák el, hadd olvassam fel legalább most. Azt mondja itt a Jelenések könyve 10. fejezetének utolsó részében, a 7. versben, elolvasom inkább az egész verset, hanem azokban a napokban, amelyekben a 7. angyal hangja megszólal, amikor ő megfújja a trombitát, vagy a harsonát, akkor befejeződik az Isten titokzatossága, ahogyan azt megbízhatóan közölte az ő szolgáival, a prófétákkal, mint egy örömüzenetet. Mi csak annyit mondunk, ahogyan a szolgálynak, a prófétáknak kinyilatkoztatta. De mit? Nem olvasunk pontosan úgy, ahogyan olvasnunk kellene. Ez az öröm üzenete. A győzelem üzenetéről van szó, az üdvösségre vezető és gyógyító üzenetről, a békesség üzenetéről, mindazok számára, akik eleve elrendeltettek a békességre. De még ezzel az üzenettel is csak egy valaki lett megbízva, hogy közhírré tegye azt. Sokan a nyomába eredtek ugyan, és éppen ma is tudomásul vettem, valaki ideadta a kezembe a másolatot, ki volt ez közületek itt, hogy ez a világhírű evangélista tartotta a búcsúztató beszédét akkor, amikor Branham testvért el kellett, hogy legyen temetve. Nos bizony, nincs olyan ember a Földön, aki alkalmasabb prédikációt, vagy egy jobb prédikációt tudott volna tartani, mint ez a nagy evangélista. De mindabból, amit ott elmondott, abból ő egyáltalán nem hisz semmit. És akkor mi haszna legyen az egésznek? Egy hajtóvadászat, és ő maga vallja ebben az íratban, és azt mondja, amikor hallottam Branham testvért, stb. Azt mondja, egyáltalán nem kellett a szájából hallanom, hanem azt mondja, magától az Úrtól hallottam. Ahogyan el lett küldve János Krisztus első eljövetele előtt, úgy lesz elküldve Branham is egy üzenettel Krisztus második eljövetele előtt. És az az ember, aki ilyen értékes szavakat ejtett ki az ő ajkán, abszolút semmit sem hisz el belőle semmit. Egy cseppet sem, egy szó cseppet sem. Mi legyen ez az egész? Egy hajtóvadászat, egy utána futni valakinek, nyomába eredni az Istentől megbízott embernek, de ez nem vezet a célhoz, hanem elvezet amellett, és akkor váratlanul a felszólítás, takarodj félre, ennek nincs egyáltalán semmi mondani valója. Noha azt mondja, igen, de mégis el lettem küldve, és ez sem felelt meg a valóságnak. Ez az Ahimász egyáltalán nem lett elküldve. Úgy értem, ez itt, ez az Ahimász, mi is a neve. A nevek nagyon gyorsan elvesznek. Ez az ember, ez az Ahimász, annyira szeretett futni. De mit használ az embernek, ha szeret rohanni, és nincs megbízva arra, hogy az öröm és a győzelem üzenetét közhírré tegye, és azt mondja itt tovább. Akkor megkérdezte a király a szerecsent. Jól megy a sorsa a fiatalembernek, Absalonnak? A szerecsen így válaszolt. Ahogyan járt az a fiatalember, úgy járjanak a király, az én uram ellenségei mind, és mindazok, akik gonosz szándékkal fellázadnak ellened. Ekkor a király megrendült, összerezzent, és felment a kapu felső helyiségébe, és sírt. De miközben felfele ment, ezeket a szavakat hangoztatta. Az én fiam Absalon, az én fiam Absalon. Ó, bárcsak én haltam volna meg helyetted. Ó, Absalon, én fiam. Nos, milyen magatartással találkozunk itt, Istenem ez emberének életében? Ő, aki annyi gonoszságot szenvedett el ettől az embertől. Minden nagyon szépen és nagyon jól kezdődött. A történet kezdetét a 2. Sámuel 15-ben elolvashatjátok magatoknak. Valójában nagyon kellemes és nagyon szép történet. Itt a 2. Sámuel 15-ben azt mondja, csak hogy nem érdemes utánozni, persze, a történteket. A 2. Sámuel 15-ben azt mondja a 3. verstől. És mondta neki Absalon, a te ügyed valóban jó és helyén való, de a királynál senki sincs, aki téged meghallgatna. Ekkor Absalon így folytatta. mondta, ha csak kineveznének engem bírónak az országban, hogy mindenki, akinek vitája és jogügye vagy, hozzám jöjjön. Én már is segítenék, hogy igazságszolgáltatásban legyen része. És ha valaki megközelítette őt, hogy hódolattal meghajoljon előtte, kinyújtotta a kezét, megölelte, és még meg is csókolta azt. Így cselekedett Abszolom az összes izraelitákkal, akik a király elé mentek, hogy igazságszolgáltatást kérjenek maguknak. És így meglopta Abszolom az izraeliták szívét. A történet, ahogy mondtam, nagyon szépen kezdődött. A nép Dávidhoz járult, mert Dávid volt az, aki kimondta az igazságszolgáltatást az Úr nevében. De Abszolom közbeszólt nekik, elcsípte és kihallgatta őket, miközben oda mentek, és így szólt. Hallgassatok ide! A királynál nincs senki, akinek ideje lenne számotokra, és nincs senki, aki igazságot tud szolgáltatni. Én majd igazságot fogok nektek szolgáltatni. És tudjátok, hogyan szolgáltatott igazságot? Azzal, hogy azt mondta, az ügyed jó és helyén való. Menj, folytasd békességben az útodat. Ez volt az ő igazságszolgáltatása, és ezzel befejezte, és az emberek meghajoltak előtte. Majdnem ezt mondtam volna, hogy meghódoltak előtte. De ők meghajoltak előtte, és mindez olyan szépen, olyan kellemesen hatott rá. Én azt mondom nektek ma este, amennyiben a te szívedben és az én szívemben fennálló lenne az a gondolkodásmód, hogy az emberek tőled és tőlem kapják meg a helyes választ, a helyes utasítást, amennyiben neked és nekem olyan az gondolkodásmódunk, azaz érzületünk van, mint Abszolomnak, akkor ott fogunk kikötni mi is, ahol ők itt kötött. Nekünk a Dávid gondolkodásmódja, majd a Jézus Krisztus gondolkodásmódját kell képviselnünk, és tiszteletben kell tartanunk az isteni rendet. Ezekben a napokban beszélni fogunk még a következő témáról. Az Úr teste, és ez az, amiről Branham testvér is beszélt, és ezt le is fordítottuk. Lényegében arról van szó, hogy megkülönböztessük az Úr testét, és mint az ő testének tagjai, fogadjuk be, és fogadjuk el is egymást, és Istennek ugyanazon a szelleme áthasson bennünket. Szóval Abszolom úgy mond a király küszöbén, anélkül, hogy megbízást kapott volna valamire, önszántából elcserélte a szereposztást, a maga számlájára dolgozott. Ám de Dávid, aki nem gondolt semmi rosszat a szívében, és látjátok-e, hogy milyen érzület volt ő benne, milyen gondolkodásmód, mindenek előtt érdeklődött a ma fiatalember hogy létéről, aki megfosztotta őt az egész népétől, és megkérdezi, hogy van az én fiam Abszolom? Vajon hány fia is lehetett ennek a Dávidnak? Nem kérdezősködhetett valamelyik hogy léte felől, ő azután érdeklődik, aki bajt okozott neki, aki egy szükséghelyzetbe hozta őt, aki mindezt a nyakába varta, és azt kérdezi tőle, hogy van ez az én fiam Abszolom? Nos, ez nem Dávid volt, hanem a Krisztus szelleme Dávidban akkor. A Jézus Krisztus gondolkodásmódja, az ő érzülete, hogy képesek legyünk szeretni az ellenségeinket is. És ami Úrunk azt mondja, ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi legyen a jutalmatok? És ő azt is mondja, szeressétek ellenségeiteket. Dávidnak egyáltalán nem voltak ellenségei, csak hogy a többiek úgy gondolták. Isten igazi szolgáinak nincsen ellenségeskedés a szívükben. Ha így akarjuk megfogalmazni, Jézusnak ugyan sok ellensége volt, Dávidnak is voltak sokan, Neked és nekem is lehetnek sok ellenségeink, de ha szeretet van a szívemben, még az ellenségeink iránt is, mert ahol az ellenség jelen van, ott az ellenségeskedés is fennálló, és ahol az ellenségeskedés fennáll, ott a kereszt félre van állítva, mert hiszen az ellenségeskedés a kereszt által lett megszüntetve. Szóval látjuk ennek az Abszalomnak a kezdetét, és aztán látjuk az ő végét is. Természetesen egy nagyon finom érzékű ember volt. Ha évente egyszer meg lett borotválva, vagy nyírva, valahol itt áll a lábjegyzetekben, akkor a haja több mint 3 kilót nyomott, és ez rengeteg anyag. A látszat szerint tehát már képes volt mindenre, amit csak meg kellett tenni, el kellett végezni. Viszont az ellenség volt az, aki ezt a dolgot a szívében ültette. Mert ezt meg akarom mondani nektek ma este. És ezt az Úr nevében mondom. Isten nem fogja egyik szolgáját a másik ellen fordítani, vagy uszítani. És nem fogja egyiket a másikra, uszítani. És Isten nem fogja alláaknázni, vagy megkérdőjelezve károsítani a saját munkáját, semmiképpen sem. Isten gondoskodni fog az egységről az ő testében, ezt tette a kezdetektől fogva már. Mindenütt ott, ahol valaki a saját számlájára végzi a dolgokat, egy szép napon meg kell majd jönnie a számadásnak is. Félre! Takarodj az útból. Ez volt a válasz az egyiknek, és a másik már megkapta a válaszát, hiszen a hajával már fennakadt a fán, és az alj növényzetben, és el is érte a végét. Miről is volt akkor szó, és miről is van ma szó? Istennek megvan a módja, a maga útja. Istennek van egy üzenete. Istennek volt egy hírnöke, és létezik az örömüzenete, a győzelem üzenete, és ennek hitet lehet tanúsítani. Ézsaiás azt mondja, ki tanúsított hitet a mi üzenetünknek? És kinek lett nyilvánvalóvá az Úr karja? Nos, mindazoknak, akik szívükben teljes hitet tanúsítottak Isten üzenete iránt. Azoknak az Úr karja megnyilvánul. És az énekesek már énekelték, az Úr jobbja felemelten marad, vagy fennmarad addig, és az Úr jobbja megtartja a győzelmet, tehát a győzelem aratásig. Dávid megfutamodott, menekülnie kellett. Ő egy olyan ember volt, akit Brenhem testvér csavargónak nevezett. Egy olyan ember, aki egyszer itt, egyszer ott volt, a szabad ég alatt töltötte az idejét. De ő volt az Úr felkentje. És még mindig meg van írva, hogy ne érintsétek az én felkentjeimet. A legtöbb ember ezt is emlékezetből olvassa. Nem az van megírva, ne nyúljatok a felkentekhez, hol legyen ez megírva Isten szavában egyáltalán. De hiszen magatok is elolvashatjátok, hanem inkább ne érintsétek az én felkentjeimet. A bevezető íge szakaszokban hallottuk, Istennek, az Úrnak a szelleme nyugszik én rajtam, mert ő kent fel engem, hogy ezt az örömüzenetet közvetítsem. Ez az én felkenésem, úgy értem, hogy most már Istentől kifolyólag beszélek. Ott, ahol Isten felkenetése van napirenden, az ő küldetése egy örömteli győzelemmel teli üzenettel jár. Egy olyan üzenettel, amelyet meg lehet hallgatni. Egy olyan üzenettel, amely segítséget hoz nekünk, amely változást hoz létre. Tudjátok, ez az üzenet nem csak szavakban állt, hanem tettekben is megmutatkozott. Ez nem csak egy bejelentés volt ugye a királynak, ez és ez történt, és a király, és te király, ami a te fiaddal történt, az történjék meg ellenségeiddel is, és mindazokkal, akik gyűlöltek téged. Ekkor Dávid azonnal tudta, hogy mi volt a helyzet. Nem kellett neki még egyszer rákérdezzen. Azonnal tudta, mi a helyzet, mi történt. És miután sírni kezdett, bement a felső szobájába, és maga előtt ezt mondta, az én fiam Absalom, az én fiam Absalom, bár csak én haltam volna meg te helyetted. Nos, mit szóltok most ehhez? És mi, akik azt hisszük, hogy birtokoljuk az Isten szeretetét, mi úgy lecsapunk és nekiesünk egymásnak, ahogyan a hitetlenek nem tennék meg. Itt van egy férfi, aki belép a résbe, és még egyszer mondom, Jézus Krisztus érzülete volt benne. Az a tulajdonság, amely Dávidban volt, teljes mértékben megnyilvánult Dávid fiában is utána. Bár csak én haltam volna meg ő helyette. És ha azt hiszitek, hogy ezt csak úgy meggondolatlanul mondta, nem Dávid. És a meggondolatlan beszédmódot nem találjuk meg Isten igéjében sehol. Itt megszólalt egy ember a Szent Szellemtől áthatottan, ihletetten. Bár csak én haltam volna meg helyetted, fiam, én fiam Absalom. Semmi viszonttagság, semmi nehézség, egyáltalán semmi sem került szóba már. Csak irgalmasság, szeretet, együttérzés, ez volt minden, amit itt láthatunk és tanulhatunk. Az egyik a futárok közül rohanásnak indult. Ő is ugyanazt látta volt a képen, semmi újat nem hozott. A napfelkelésről beszélt, a népfelkelésről beszélt, és valójában kockán forgó dolog körül, ami később meghirdetésre került. De ő csak azt látta, amit zűrzavarnak, népfelháborodásnak nevezett. De hogy valójában mi történt ott a népfelháborodás közben, azt nem tudta. Takarodj félre! A népfelháborodásról és az ezzel kapcsolatos zűrzavarról bárki beszélhet. Amire nekünk szükségünk van, az az isteni válasz, amely a zűrzavarból, a népcsődületből, és ami még ehhez hozzátartozik, előjön. És én merem állítani, hogy ugyanaz az Isten, aki Dávidnak megadta a választ, nekünk is megadta a választ. És a hitben hallhatjuk és láthatjuk. Egyesek azt mondják, igenis, én csak nagy zűrzavart látok. Figyelj! Aztán kérdezd meg most magadtól, hogy az Úr elhívott-e téged, akkor kérdezd meg magadtól azt is, hogy a szemeid már megnyíltak-e, és fellettek-e kenve, hogy lásd, mit tett Isten a valóságban. Mit végzett? Sokan mondhatják ugyan, igen, a nagy zűrzavar. Nagy, takarodj félre! Ez nekem nem elég. Én szeretném hallani az ügy végeredményét. És a szerecsen, akinek egyébként bizonyára nem volt sok meghatározni valója, és tenni valója sem, előrelépett, és átadta az üzenetét. Számomra ez az ige szakasz annyira fontossá vált. Ez egy örömteli üzenet. És ha a múltba tekintünk, annyi nagy, neves, előadó emberek úgy tudtak beszélni, hogy az ember elgondolkodott, mikor vesznek egyáltalán levegőt. Mert olyan volt a beszédük, mint egy gépfegyver. De nem erről van szó, valami egészen másról van szó. A kérdés az, hogy ki kapta a megbízatást. Ki az, aki el lett küldve? Ki közvetítette az üzenetet? kiadhatta át, és ez nem kétséges. Branham testvért Isten küldte el. Ő volt az, aki közvetítette az üzenetet. Az ő szívében és az ő életében nyilvánvalóvá lett Jézus Krisztus érzülete. A neki adott prófétai ajándék révén átlátott az emberek szívén. És mégis azt vallotta az egyik az utolsó prédikációi közül, sőt úgy vélem ez a prédikáció a gyülekezeti rendet illetően, hogy sokan eljöttek, pénzt vettek el, ilyen vagy olyan indoklással vagy ürüggyel, és tovább mentek. Avagy nem mondhatta volna meg neki Isten, hogy ez az ember, aki most belép az udvarodba, ilyen és ilyen személy, és ő egy szemfényvesztő szándékkal jött el hozzád. De ő egyszerűen magára vette, és elviselte a dolgokat. Aki el akart jönni, eljött, aki menni akart, elment. Aki elfogadta, elfogadta, aki visszautasította, visszautasította. Ebben a tekintetben mindent Istenre bízott. Ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. A végidők üzenete pedig nem arra való, hogy darabokra szedjük, vagy újra értelmezzük. Ez arra való, hogy megértsük. Ez egy időszerű üzenete az ígének, a győzelem üzenete, az öröm üzenete, amelyben kegyelemből részesültünk, mint Isten népe ebben az időben. Ma már nem fizikai ellenségekről van szó, és higgyétek el nekem bizonyosan, hogy egy testvér mégsem lehet az én ellenségem. Erről szó sem lehet. És Branham testvér azt mondja, ha vitatkoztok, és különböző véleményen vagytok egymással szemben, és utána nem tudjátok egymást még bensőségesebb szeretettel szeretni, mint azelőtt, akkor még nem volt meg a megfelelő tapasztalatok az átélésetek Istennel. De hiszen itt sokkal többről volt szó, mint egyszerű szavakról, hiszen Dávid nem egyszerűen a győzelem és az örömüzenetét vette tudomásul. Könnyek szöktek a szemébe, a szíve túlcsordult, és azt mondta, ó, bár csak én hallhattam volna meg helyette. Ez az, amit véghez visz benned és bennem az üzenet. Kieszközli Jézus Krisztus gondolkodásmódját, az ő érzületét. Nem azt mondta válaszul Dávid, ó, ez csodálatos, hogy ezt ma hallom, ó, ez most boldoggá tesz engem, már most békességben leszek, most már minden rendben van. Egyébként kik vagyunk mi egyáltalán? Hogyan mutatkozik meg a Jézus magatartása, az ő érzülete az én életemben és a te életedben? Dávid egy Isten szíve szerint való ember, noha még az Ószövetségben, az Ótestamentumban élt, és nyilvánvalóvá lett benne egy ilyen érzület. Nem azt mondja a hírnöknek, gyere ide, ma a megtiszteltetésben lesz részed, mert ez a nap nagy nap számomra. Egy nagyszerű nap. A mai nap a fordulópont. Nem, könnyek, a szíve megszakadt. Ez a Jézus Krisztus gondolkodás módja, az érzülete. Nem öröm, hanem egy szív, amely sír, és a könnyek, amely lecsordulnak az arcán. Ó, én fiam Absalom! Én elmondhatom, hogy valamennyit ebből az érzületből az Úr az én szívembe is belehelyezett. Én hálás vagyok neki Jézus Krisztusnak ezért az érzületéért, és azt mondom nektek, ha van valaki, akit valakinek a nevében bármit is tesz, az nem a testvér, hanem az ellenség az, aki félrevezeti a testvért. Ne a testvért gyűlölt, hanem gyűlölt az ellenséget. Megértettétek-e, hogy mire gondolok? Mit akar Isten mondani nekünk ezzel? Mert hiszen nem az ember az, hanem az ellenség az, aki ellenségeskedést szított. Vajon azt gondoljátok, hogy Abszalom ezt akarta? Nem ezt akarta, hogy így kössön ki. Szíve mélyén szerette az apját, való színűség szerint. De az ellenség rászállt, és ellenségeskedést plantált belé. Ravasz módon megmutatta neki, hogyan viselkedjen, hogy megnyerje a nép szívét. És aztán látjuk, hogy Dávidnak már is menekülnie kell. És végül minden újra rendben lett, és mégis sírt, mert a szíve belülről tépelődött. Testvéreim és testvérnők, mi tudomásul vettünk egy dicsőséges üzenetet ezekben a végidőkben, és meg lehet, hogy mint a hajtóvadászok sokan utánzásnak eredtek, sőt, sokan még a hírvivőt is utánozzák. A kérdés az, hogy elég sokáig figyelmesek voltunk-e, elég sokáig odafigyeltünk-e, megkaptuk-e a felhatalmazást, hogy elmenjünk valahova is. Ez a kérdés. Ha nem, akkor ismeritek az ége szakaszt. Az Úr azt fogja mondani a népnek, távozzatok, takarodjatok félre, nem ismerlek titeket. Azt sem tudom, kik vagytok és honnan jöttök. És akkor azt mondják válaszul, Uram, de hiszen mi igenis nem ezt és nem azt tettük, az Úr egyáltalán nem reagál, semmi visszajelzés nem jön, hanem azt mondja, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Mi volt a lényeg? Ha Isten elküld valakit, akkor ez már elég. Akkor senki másnak nem kell azt mondania önmagától, én is futásnak akarok eredni, én is szeretnék tenni valamit, én is beindítok valamit, lábra állítok valamit. Igen, ez mind lehetséges, és valóban sok minden lábra lett állítva ez esetben is. De a végén minden a feje tetejére fordult, és akkor már semmi értelme az egésznek. Bár csak megajándékozna minket Isten azzal a kegyelemmel, hogy mindezekből megértsük, hogy az Úrnak van egy nagyon meghatározott rendje. Ráadásul ezt még meg is vizsgálhatjátok, ha elmennétek a mai neves világhírű evangélistákhoz. Kinek közülük van egy isteni üzenete? Ki mondhatja el közülük, ezen és azon a napon megbízott engem az Úr ezzel és azzal? A legtöbben csak a nagy tömegeket látják, látják a sürgés forgást, és arra gondolnak, hogy mi jön ki belőle. És akkor vége, futásnak erednek, mert ugye láttak egy nagy népcsődületet, de nem tudják, mi lett annak a végeredménye. Testvérek és testvérnők, bár lenne, hogy Isten valóban megajándékozzon bennünket azzal a kegyelemmel, hogy úgy lássuk, ahogy Dávid mondta, az első szavak nagyon kellemesek voltak, amikor azt kiáltotta, győzelem, kész. És még valami mást is mondott, ó, áldott legyen az Úr Isten, természetesen. Vagy azt hiszitek, hogy azok, akiket voltak éppen senki sem küldött el, azok más formában jönnek, ahova Istennek egy hírnöke csendben érkezik, oda eljönnek azok is, akiket senki nem küldött egy hallelujával, dicsőség az Úrnak. Ez mind, nem az? Így volt ez itt is. Így volt ez itt is. A másiknak rövidebbek voltak a lépései ugyan, de amit mondott, annak nagyon is volt tartalma. Ez magával hozta a fordulópontot, ő hozta a győzelmet, az örömüzenetét, amit hirdett veled, hogy mindannyian bízzunk Istenünkben manapság. Sokan sok mindent előterjesztettek, de Isten elküldte az ő szolgáját és az ő prófétáját, aki azt mondhatta, a ma bizonyos napon megjelent nekem az Úr angyala, és megbízott engem azzal, hogy elmenjek, és továbbítsam ezt az üzenetet. Ez egy dicsőséges üzenet Isten gyermekei számára ebben az időben, és aki helyesen meghallotta ezt az üzenetet helyén valóan, és a szellem kinyilatkoztatta azt neki, az nem látja az űrzavart többet, nem látja az összevisszaságot, ő valami egészen más egyebet lát. ő hitben már is úgy látja a dolgokat, ahogy Isten elrendelte és megszervezte őket. Még akkor is, ha időközben némi zűrzavart okoz, és az embernek szinte gondolnia kellene, Istenem, tényleg nem maradt senki már, a kórus már nincs többé, a hangszeren játszók már nincsenek többé, semmi sem maradt, semmi sem maradt. Körülnézel, minden eltűnt. Mi történhetett? És azt lehetne mondani, Uram, hogyan is legyen tovább? Én azt mondom nektek, hogy Isten népével a vég olyan lesz, mint a Dávid esetében is volt. Ő még egyszer meg lett koronázva, és mi is meg leszünk koronázva, amennyiben befejezzük a futásunkat, kitartunk az Isten által kinyilatkoztatott ége mellett, és felismerjük, és meg tudjuk különböztetni azokat, akik ezt mondták önmagukról, igen, én is futásnak akarok eredni, a nyomában szegődni annak az egynek, én is érvényesülni akarok. Egyáltalán nem akarok személyeskedni, elég volt. Legyen, hogy Isten mindannyiunknak a segítségére legyen, megajándékozzon mindannyiunkat kegyelemmel, hogy a Szent Szellem kelete megpihenhetne rajtunk, és hogy az az érzület, ahogyan Dávidban is volt, és ahogyan Jézus Krisztusban, ami Urunkban teljesen nyilvánvalóvá lett, az én életemben és a ti szívetekben is megnyilvánulhatna. Mikor lett nyilvánvalóvá? A megpróbáltatások teljes ideje alatt, hiszen azt megelőzően egyáltalán nem volt erre lehetőség. Minden rendben volt, minden a szokásos módon zajlott. A megpróbáltatások idején azonban Isten legnagyobb emberei lehetőséget kaptak arra, hogy bebizonyítsák, mit munkált ki bennük Isten. Így volt ez a Dávid esetében is, így volt ez sokakkal, és így lesz ez te veled is, és én velem is. Ami próbatételeink során el fogjuk érni a bizonyítást. És akkor Isten kegyelemből megajándékoz bennünket. Amen. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Talán jössz te, rossz testvér. Köszönjük a te drága és szent ígédet, amelyel megajándékoztál minket ezekben az esti órákban. Uram, hadd tanuljunk a te szavaidból. Hadd fogadjunk be mindent, Uram. És ajándékozz meg bennünket, Uram, azzal, ahogy már hallottuk is, ezzel az isteni szeretettel, ezzel a szeretettel, amelyel te rendelkeztél, Uram. Istenem, ajándékozz meg engem vele, ajándékozz meg mindannyiunkat vele, Uram, ahol még hiányzik. Add meg ma este, Uram, ezért vagyunk itt, Uram, mert a te szavad nem tér üresen vissza. Ki kell eszközölje, el kell végezze azt, amire elküldted azt. Köszönjük neked a te szavadat. Végezd el, Uram, mindannyiunk szívében, fiatalok és idősek szívében, Uram. Végezd el, Uram, és a te szeretetet formát öltsön, alakot öltsön bennünk. Ez az én imám, a te csodálatos Jézus nevedben. Halleluja, amen. Amen.